Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, egy énekkel fogunk az igére rákészülni. A párom Etelka fog tanítani egy éneket ma este.
Van még számomra is bocsánat, van megváltom, ő az enyém, nem martos a bűn sem a bánat, mint a fecske újongok én. Halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve vére lett. A bűnöm, Úr Jézus, a bűnöm, Úr Jézus, nem vádol többé engemet. Van még számomra is bocsánat, van megváltom, ő az enyém. Nem martus a bűn sem a bánat, mint a fecske újongok én. Halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve vére lett. A bűnöm, Úr Jézus, a bűnöm, Úr Jézus, nem vádol többé engemet. Még egyszer, van még számomra is bocsánat, van megváltom, ő az enyém. Nem martus a bűn sem a bánat, mint a fecske újongok én. Halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára szíve vére lett. A bűnöm, Úr Jézus, a bűnöm, Úr Jézus, nem vádol többé engemet. A kísértés hulláma tört rám, az én Uram védeni roskatsa teher nem is bírná, ő vállára átveszi ő. Hazám felé útamat bár nem tudom, előttem jár Krisztus, mint tűzoszlopom. A véred, Úr Jézus, a véred, Úr Jézus, ne őként vezet utamon. Az ég haját fürkészve nézem, hajnal csillag felkele már. Vigyázom és hallgatom képred, árpák hangja zendüle már. És én is elkezdem az én énekem, repesve új hangon zengicséretem. Mikor az Úr Jézus, az én Uram Jézus jön, hogy engem is elvigyen.
Amen. Isten igét olvasom a Mózes első könyve, 6. fejezetéből, a Biblia első könyvéből szól ma este hozzánk Isten igéje. A Mózes első könyve 6. fejezetének 5. versétől egészen a 7. fejezet 16. verséig, és aztán a végén egyetlen egy szót fogok olvasni az Új Szövetségből is, az Efézusi Levél első fejezetéből. A ma esti evangelizációnak ez a címe, tekintettel arra, hogy arról szól a sorozat, hogy van-e különbség, és hogy mi a különbség. A ma esti evangelizációnak ez a címe, hogy kívül vagy belül. Hol vagy? Kívül vagy belül? Hallgassuk Istennek igéjét. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata nap mint nap csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívébe. Ezért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. 3 fiút nemzett, Sémet, Kámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak, elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld, ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából. Készíts rekeszeket a bárkába, és vont be kívül belül szurokkal, így készítsd el azt, a bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről, a bárka ajtaját az oldalára helyez. Készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden teremtményt, minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban, és testvérek, úgy szeretem ezt a mondatot, mert Isten veled is kész szövetséget kötni ma. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába, fiaiddal, feleségeddel, és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből 2-2-t, hogy életbe maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami megehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Akkor ezt mondta az Úr Noénak, menj be házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból 7-7-et vigyél be magaddal, azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, 2-2-t. Mert 7 nap múlva, 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé meg is tett mindent úgy, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével a bárkába az özönvíz elől. A 7. napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a 2. hónap 17. napján fölfakadtak ezen a napon a nagy mélységnek minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái, 40 nap és 40 éjjel esett az eső a földre. Azon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Kám, Jáfet, Noé felesége és fiainak három felesége a bárkába, és velük együtt mindenfajta élőlény. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből, hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. És testvérek, az az egy szó a Bibliából, az Efézusi levél első fejezetének a 4., 5. bármelyik versét olvashatnám itt, mert ebben a részben 5-ször található meg ez a szó, és ez a szó így hangzik, hogy ő benne. Ő benne. Drága testvérek, van a Bibliának egy könyve, amely nagyon megossza még a teológusokat is. A Bibliának ez a könyve a Jelenések könyve. Még nem írtak erről a könyvről olyan tanulmányt és olyan igemagyarázatot, amelyik egyezne. Mindegyik teológus, mindegyik igemagyarázó külön értelmezés, külön látja ezt a könyvet, és én úgy gondolom, hogy így van ez jól, meg így van rendjén, mert a Jelenések könyve, meg az egész Biblia, az nem egy kaptafára akarja húzni az embert, hanem minden emberhez különböző módon és különböző féleképpen akar szólni. Viszont van egy rész a Jelenések könyvében, amelyről megegyezik mindegyik teológus, hogy ez így van, ahogyan én most mondani fogom nektek, és ez a rész a Jelenések könyvéből, a 7 levél közül a 7. levél, a Laodíceabeli gyülekezethez írt levél. És ennél a levél magyarázatnál mindegyik teológus megegyezik abban, hogy ez a 7. Laodíceabeli gyülekezetnek írott levél, annak a gyülekezetnek írott levél, amely megelőzi Jézus Krisztus visszajövetelét itt ezen a földön. Ez a levél, a 7. levél annak a gyülekezetnek szól, akik majd itt lesznek akkor, amikor Jézus másodszor az égnek a felhőjében, mint ítélő bíró vissza fog jönni. És drága testvérek, ez a levél erről a gyülekezetről, amely megelőzi Jézus visszajövetelét, félelmetes dolgokat ír. Három félelmetes dolgot ír ez a levél a gyülekezetnek az állapotáról. Az első, amit mond erről a gyülekezetről Jézus, az az, hogy ez a gyülekezet se nem hideg, se nem forró, hanem langyos. Langyos. És Isten azt mondja, mivel nem vagy se hideg, se hév, nem vagy se hideg, se forró, Isten azt mondja, hogy bár lennél ateista, többet tudnák veled kezdeni, vagy bár lennél forró, kérdésem az, hogy égsz az Úrért? Oda van számba az életed teljesen 100%-osan az Istennek? Vagy tingli-tangli? Testvérek, égtek az Úrért? Mert Istennek csak így érdemes szolgálni. Ha nem, akkor fejezzétek be a színészkedést, meg fejezzétek be a kétfele sántikálást. Istennek nem kell közömbös élet. Nincs mit kezdjen bele. Az Isten országának nem ártott annyit az ateizmus, mint azok a keresztjének, akik színből voltak azok, és akikről Pál apostol azt mondja, hogy az életed miatt gyaláztatik az Istennek a neve a pogányok között. Az életed miatt gyalázzák az Istennek a nevét a pogányok. Hát testvérek, így nem érdemes csinálni. Azt mondja Jézus, nem vagy se hideg, se meleg. Bár hideg volnál, vagy meleg, de így mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Kiköplek a számból. Másodszor, testvérek, Jézus azt mondja erről a gyülekezetről, hogy nem ismeri az állapotát. A Laodicea-beli gyülekezet azt mondta magáról, meggazdagodtam, elértem mindent, nincs szükségem semmire, jól vagyok így, ahogy vagyok. És Jézus ennek a gyülekezetnek azt mondja, nem tudod, hogy te vagy a nyavajás. Nem tudod, hogy te vagy a szegény, a vak, a mezítelen. És azt javasolom neked, hogy védj szemgyógyítóért, kend meg a szemedet, hogy láss. Keresd gyorsan fehér ruhát magadnak, tisztítsd meg magadat. Nem ismeri a gyülekezet az állapotát. Nem látja saját magát. Testvérek, sokszor annyira koszos a bűn miatt a szemünk, hogy nem látjuk saját magunkat, hogy hogy nézünk ki. És harmadszor, drága testvérek, ennek a gyülekezetnek mondja Jézus, erről a gyülekezetről mondja Jézus Krisztus azt a Jelenések 3:20-ban, ez a gyülekezet az, aki Jézust az ajtó előtt tartja. Ennek a gyülekezetnek mondja Jézus azt, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek. Milyen szépen szoktuk némelykor idézni, milyen jó. Jézus ott áll az ajtó előtt. Testvérek, micsoda ítélet! Micsoda ítélet! Hogy Jézus ott áll az ajtód előtt. Tudjátok, annyi gyülekezetet látok, annyi presbitériumot látok, akinek jó Jézus, csak ott az ajtó előtt. Kin? Ott jó Jézus. Álljon ott Jézus, mint a kutyám, aztán mikor baj van, fütykintek egyet, Jézus jöjjön, vegye el a rákomat, Jézus jöjjön, vegye el a ráncomat, az öregségemet, a betegségemet. Miért nem adtad oda a fiatalságodat neki? Miért akkor hívod be Jézus, mikor rákos vagy? Miért akkor kell csak neked Jézus, mikor beteg vagy? Miért akkor kell neked Jézus, amikor bajba vagy, mikor szükségbe vagy? De miért jönne? Mondd meg nekem, miért jönne? Miért lenne ő köteles elvenni ezt tőled? Erről a gyülekezetről mondja Jézus Krisztus azt, hogy olyan gyülekezet, amelyik az ajtó előtt tartja Jézust. Jézus az ajtó előtt van. A te életedben hol van Jézus? Hol van Jézus az életedben? A te családodban hol van Jézus? Bent van, vagy kint van. Drága testvérek, ennek függvényében van egy ige, még a Jelenések könyvében szó volt erről a tegnap este, megkértem, hogy akiknek Bibliájuk van, azok nyissák ki a Jelenések 11. fejezetéhez, most is ugyanazt kérem. Ott a két tanúról volt szó, de a megelőző 3 versben a Jelenések könyve 11. fejezetének az első versétől kezdődőleg arról szól az ige, hogy János kap egy méterest az Istentől, és a méteressel azt mondja neki az Isten, hogy kelj fel és mérd meg az Isten templomát. És János megy a méterre, hogy mérje meg az Isten templomát, és az Isten azt mondja Jánosnak, hogy János, figyelj csak ide, az oltárt és a benne imádkozókat mérd meg, de a templom külső oldalát hagyd ki, és nem érd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a Szentvárost tapossák 42 hónapig. Azt mondja Isten Jánosnak, azokat mérd meg, akik az oltár körül imádkoznak. Azok számítanak. Azok számítanak, azoknak a hajuk szála is számon van tartva, a templom csarnokát és a templom előterét nem érd meg, azok nem számítanak. Mert megadatott a pogányoknak, hogy 42 hónapig tapossák az Istennek a templomát. Drága testvérek, tudjátok, hogy mit látok evangelizációkkor? Kárpátalján recseg a karzat, hasat engedett a karzat Nevetlen faluba. Erdélyben megtelnek a templomok evangelizációkor, kivetítik az imaterembe az evangelizációimat, mert nem tudnak betérni az emberek, 700-an vannak a templomba, és még 300-an künn az imaterembe. Aztán az evangelizáció végén jön a felszólítás, ki akarja Jézust követni, és jön 3 az 1000-ből, jön 5 az 1000-ből, jön 100 az 1000-ből. Isten azt mondja, mérd meg őket. Megadatott neked ma este, hogy taposd itt a kockakövet. Megadatott, hogy lógasd a lábodat a templomba. De ha nem térsz meg, Istenné nem számítasz. Istenné nem számítasz. Isten azt mondja, ezeket, akik kívül vannak, nem érd meg. Most ez a kérdés, testvérek, hogy kívül vagy, vagy belül vagy? Az oltár mellett vagy, a kereszt mellett vagy, vagy pedig kívül vagy, Isten azt mondja, hogy ezeket nem érd meg. Éppen ezért, mielőtt rátérnék ennek az igének a magyarázatára, egy pár kérdést szeretnék intézni hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint válaszoljatok hangos szóval. Az első kérdés nem nehéz. Mibe él a hal? Nagyon jó. Miből fejlődik ki a csirke? Ez is nagyon jó. Harmadik nehezebb lesz. Az igaz gyöngy hol keletkezik? Ez igen, ezt is tudjátok. És a szőlő mind nő? Ez is jó. Utolsó kérdés. Ő benne vagy? Igen? Ő benne vagytok, testvérek? Mindenki ő benne van? Tudjátok, hogy miért? Mert Pál apostol, amikor beszél az ő életéről, meg az ő vágyáról, azt mondja, hogy egyetlen egy vágyam van. És pedig az, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, én találtassam ő benne. Egyetlen egy vágyam van, azt mondja Pál, hogy ő benne legyek, és szeretném nektek elmondani, hogy ez a szó, hogy ő benne 131-szer fordul elő a Bibliába. Azt jelenti, hogy ez a szó, hogy ő benne, kulcs szava a Bibliának. Lényeges kérdés, hogy ő benne vagy-e, Jézus Krisztusba vagy-e, az Istennek a fiába vagy-e, vagy pedig a világba vagy, a bűnbe vagy, Sodomába vagy. A hívő embernek az a jellemzője, hogy Jézusba érzi jól magát. És a hívő embernek az a jellemzője, hogy a világba már nem érzi jól magát. Hadd kérdezzem meg, az este beszéltem a Tokai pincéről. Hogy érzed magadat a világba? Hogy érzed magadat a világban? Hogy érzed magadat akkor, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor az ember fia visszajön, vajon talál-e hitet a földön? Vajon talál-e benne bízó embert a földön? Testvérek, mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy azok, akik ott vannak a templomban, azok mind Krisztus követők, nem így van. Van a református hitvallásunknak egy lényeges kérdése a Heidelbergi KT-ban, amelyik felteszi a kérdést, és azt kérdezi, hogy mindenek üdvözülnek Krisztus által, akik Ádám által elvesztek? Vagyis, aki Ádám által elveszett, az egyetemes bűn által, mindenki üdvözül azért, mert Jézus Krisztus meghalt érte? A KT azt válaszolja, hogy nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által ő belé oltattak, és minden ő jótéteményét magukévá teszik. Kérdésem az, hogy be vagy oltva a Jézus Krisztusba? Be vagy-e oltva az Istennek a fiába? Pál apostol azt mondja, hogy meghaltam Krisztussal együtt. és Krisztussal együtt feltámadtam. Kérdés az, hogy mikor? Mikor?
Drága testvérek, amikor Jézus ment fel a Via Dolorosán a keresztre,
akkor szeretném, hogyha tudnád, hogy nem csak annyit tett Jézus, hogy elhordozta érted a vállán a keresztet,
és meghalt a kereszten, hogy megfizesse a bűneid büntetését,
hanem tudod, hogy mi történt? Ott abban a pillanatban, azon a napon az ő testébe ment fel az ő megváltott egyháza a keresztre. Isten ő benne látott téged, amikor ment Jézus, Isten benne látta Bódis Miklóst, ott látta az ő fiában, mert Isten soha nem úgy gondolkozik, hogy a fej külön, aztán a test külön. Nézzétek meg, Saul üldözi az egyházat, kínozza a testet, és felkiált a fej. Azt kérdezi, hogy Saul, miért üldözöl engem? És Saul azt mondja, hogy Uram, nem veled van bajom, hanem azokkal a nyomorultakkal, ott Damaszkuszba. És azt mondja Jézus, hogy Saul, nagyon ügyelj, amikor hozzájuk nyúlsz, akkor engem bántasz. Mi történt? A Krisztus testében ott van az ő egyháza. Testvérek, akik nem tértetek meg, nagyon vigyázzatok arra, hogy hogy nyúltok hozzá a hívő emberhez. Nagyon vigyázzon ez a világ, hogy mit csinál az Isten gyermekeivel. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Aki 14 évvel ezelőtt engem, testvérek, megítélt, elítéltek a hitem miatt, a megtérésem miatt, az öt közül 4 a földbe van. 4, akik azt mondták, hogy nem lesz palást a vállamon, ott vannak a temetőbe, palást van a vállamon. 1 maradt életbe az 5 közül, aki írt, nem mondott semmit. Testvérek, aki az övéit bántja, a szemefényét bántja, aki hozzányúl, annyira elrejtettsége van az ő népének az Istenbe, a fiúba, hogy aki hozzányúl, az azt mondja Isten, hogy aki titeket bánt, a szemem fényét bántja, így őrzi Isten az övéit. És amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor Isten téged ő benne látott, mintha te haltál volna meg. És erre mondja Pál, hogy vele együtt meghaltam. Hol? Ott fenn a kereszten. És azt mondja Pál, ott haltam meg a világnak, és ott halt meg a világ nekem. Aztán később Pál apostol Athénban kimond egy mondatot, és azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Testvérek, van egy, úgy néz ki, hogy ellentmondó 2 mondat a Bibliában. Egyik helyen Jézus Krisztus azt mondja, hogy Isten országa közöttetek van, a másik helyen Jézus azt mondja, hogy Isten országa ti bennetek van. Most hol van? Körülöttem van? Közöttünk van Isten országa? Vagy bennünk van? Traucs Liza néni leírja az egyik könyvébe, hogy egyszer hozzáment egy fiatalember Biatorbágyra, és 4 szem közti beszélgetés kért tőle, és azt mondta neki, hogy Liza néni, nem tudom, hogy mi van velem, de amikor én idejövök Biatorbágyra, én olyan jól érzem magam, aztán amikor elmegyek innen, már hazafele kezdődik a baj. És nem értem, hogy mi van velem. És Liza néni azt mondta neki, hogy drága fiatalember, a te életedben az a baj, hogy még mindig kívül van, aki belül kellene legyen. Drága testvérek, nagyon jó itt az Isten házába, mert bekerülünk, Isten országa közöttünk van. De ha nem engeded, hogy benned is legyen az Isten országa, akkor elmész innen, és már az úton minden romlik. Miért? Mert az Isten országa azt akarja, hogy benned is legyen. De ehhez meg kell nyitni a szívet. Ehhez meg kell nyitni a lelkületet, hogy befogadd az Istennek az országát, hogy ne csak közöttünk legyen, hanem benned is. Az Isten országa közöttünk van, ez olyan testvérek, mintha a hal búvár ruhába menne be a vízbe. Isten azt akarja, hogy az egész életedet átformálja az ő jelenléte. Nem vetted észre, hogy mind küszködik Jézus a Gecsemáné kerti imádságában? Vergődik, és minduntalan visszatér. Némelykor már azt hiszed, hogy unalmas, amit mind mond, és mind visszatér. És nem unalmas, Jézus ezzel küszködik. És az egyetlen egy dolog foglalkoztatja, nem ő maga, hanem azt mondja, hogy Atyám, azt akarom, hogy ők én bennem legyenek, és én pedig ő bennük legyek. Azt akarom, hogy ők bennem legyenek, mert ez jelenti számodra a védettséget. Minden ellen, ha Jézusba vagy, védett vagy, oltalmad van, biztonságod van, és Jézus azt akarja, hogy ő pedig te benned éljen. Kérdés az, hogy benned van-e Krisztus, és te benne vagy-e. Testvérek, nagyon vigyázzatok, mert van az ember életében olyan dolog, ami a vallásosság, ami megtéveszti az embert, azt hiszi, hogy bent van, közben kívül van még mindig. Nemrég, tavaly télen meghívtak Románia fővárosába, Bukarestbe, Richard Wurmbrandtnak a gyülekezetébe evangélizálni a családunkkal, és egyik alkalommal kivittek bennünket arra a térre, ahol épül a világ legnagyobb épülete, az ortodox egyháznak a bazilikája, jelenleg a román kormánynak az épülete, a második legnagyobb épület a világon, amit Ceausescu épített. Az első a Pentagon, és a román ortodox egyház, mivel Románia 87%-a pravoszláv ortodox vallású, ezért az ortodox egyház elhatározta, jól áll az ország, testvérek, hogy dollármilliárdokért felépítik ezt a nagy bazilikát, amelynek magyarra lefordítva ez lesz a neve, hogy a román nemzetet üdvözítő bazilika. És a román ortodox egyház, tudjátok, hogy mit hisz? Azt hiszi, hogyha ez a nagy épület fel fog épülni, akkor az egész nemzetet üdvözíteni fogja. Ez a hitük. Nekik mindent a templom jelent. Ők abba vetik bizodalmukat, állandóan ezzel vannak, mert ők azt hiszik, hogy az ő üdvösségük a templomtól függ. Hogy őket a templom fogja üdvözíteni, és meg vannak győződve, hogyha ez a nagy épület fel fog épülni, akkor az egész nemzet üdvözülni fog, és meglátjátok majd, hogy elindulnak a nagy zarándoklatok, és tudom azt, hogy 3 év múlva a fehér borítékokból az ár vissza fog jönni. A befektetés meg fog térülni, ahogy ismerem a román nemzetet. De drága testvérek, hadd mondjam el azt, hogy ez a mentalitás beszűrődött a református egyházba is. A református egyházban is megtalálható az a felfogás, hogy a templom üdvözít. Az üdvözít, hogy járok templomba, nézzétek meg, hogy amikor embereknek rákérdezel a hitére, akkor az a kifogása meg azt kezdi el magyarázni, hogy jár templomba, vagy nem jár templomba. Jön az Isten tiszteletre, vagy nem jön az Isten tiszteletre, és a Hátszegi medencébe, ott, ahol 14 év alatt 2/3 eltemettem a gyülekezetnek, tudjátok, hogy mit láttam? Hogy öreg néni 87 éves korig jártak templomba, és nem volt üdvbizonyosságuk. Nem tudták azt, hogy a haláluk után hova mennek. Nem tudták azt, hogy van-e üdvösségük, vagy nincsen. És rettenetes volt, testvérek, megállani a halálos ágyuk mellett. Isten megadta nekem ezt a kiváltságot, hogy egyetlen egy kivételével mindegyiket úgy temettem el, hogy 1-2-3 nappal a halála előtt sikerült vele beszélgetni, leülni az ágya mellé, és elmondani, hogy van egy út, van egy megoldás, És borzasztó volt nézni, ahogy néztek rám üveges szemmel, mintha kínaiul beszéltem volna nekik. Ott voltak 87 évig a templomba. Jártak az Isten tiszteletre, hallgatták Istennek igéjét. És testvérek, nem tudták, hogy hova mennek. Kérdésem az, mi értelme van a templomba jövetelednek? Ha nem tudod azt, hogy az életed hol fog véget érni, hogy hol töltöd el az örökké valóságot. Testvérek, és most is látom, ahogy Isten tisztelet után én is odaállok a templom kijáratához, kezet fogok, aztán jönnek ki az Isten tiszteletről, és azt mondják nekem, tiszteltes úr, úgy megnyugodtam. Mondom, elég baj. Elég baj. Drága testvérek, ha megtéretlen szívvel megyünk el a templomból, és úgy megnyugodunk, azt tudjátok, hogy milyen? Mint amikor nekem szokott fájni a fogam, aztán elmegyek a fogorvoshoz. Bemegyek a váróterembe, várok, hogy bemenjek, és ahogy ülök, elmúlik a fogam. És gondolkozok, menjek be az orvoshoz, ne menjek, s végül eldöntöm, hogy én igazán nem megyek. És kilépek a váróteremnek az ajtaján, ha tudnátok, hogy meg vagyok nyugodva. Hogy megúsztam a fúrást. Csak tudjátok, hogy mi a helyzet? Jön az éjszaka. Jön a krízis. Nagyon fáj a fogam. Hajnalig nem alszok, reggel én vagyok az első, aki várom már az orvost, hogy nyissa a rendelőt. Ahogy belépek a váróterembe, megint elmúlik a fogam. És testvérek, ott állok a váróterembe, és azon gondolkozok, menjek be az orvoshoz, ne menjek. Az a kérdés, mikor tanulod meg a leckét. Mert ez, testvérek, ez a gyönyörű templom, ez azért épült, ez a váróterem. Ez a váróterem. De ez még csak a váróterem. Innen tovább lenne egy lépés. Be kellene menni az orvoshoz. Azt kérdezi Isten egyik helyen az evangéliumban, miért nem akar meggyógyulni az én népem? Nincsen orvos Gileádban? Drága testvérek, ismeritek ezt az éneket, hogy az áldott orvos közelek? Igen? Kicsoda az? A drága főpap ki? Jézus. Tehát Miskolcon is van orvos. Igaz? Aztán folytatja Isten, azt mondja, hogy nincs ott balzsamolaj. Ezt az éneket ismeritek? Mit tesz bűntől tisztává? Csak a bárány Jézus vére. Nem értem akkor Richard Wurmbrandtal együtt némelyek, miért tületednek a szentelt vízért. Ha csak a bárány Jézus vére gyógyít meg bennünket. Tehát azt jelenti, hogy Miskolcon van balzsamolaj, amitől meg lehet gyógyulni, amivel meg lehet szabadulni a bűntől. Csak a bárány Jézus vére. De testvérek, lehet orvos Miskolcon, ha nem megyek hozzá. Lehetnek gyógyszerek a polcomon 9 is. Ott lehet 3 stócba a Biblia. Ha nem veszem be, meghalok. Miért nem akar meggyógyulni a népem? Van orvos? Van. Gyógyír van Gileádban? Van. De testvérek, ha nem veszem be, akkor lehet. Mert el fogok veszni. El lehet menni innen, hogy jaj, de jó volt, békességem van, de szeretném neked elmondani, hogy van hamis békesség is. Hamis békesség is. Amikor kilépsz az ajtón, nem vagy megtérve, aztán azt mondod, hogy megnyugodtam. Ennél rosszabb állapot nincs. Ennél rosszabb állapot nincs. Inkább kavarodjon fel a Betesda tavába az iszap a tiszta vízzel. Keveredjen össze, aztán lép bele, és gyógyulj meg. Testvérek, emlékszek, hogy Erdélyben egyszer templomszentelés volt a szomszédunkban, és egy olyan igehirdető jött a templomszentelésre, hogy olyan szépen prédikált arról, hogy a Bibliába a Noé bárkája meg a Mózes kosár, az a héber nyelvben érdekes módon ugyanaz a szó szerepel, ugyanaz a kifejezés. A bárka is, meg az a kosár, amiben Mózes beletették a Nílusra, héber nyelvben ugyanaz a szó a Bibliába, és azt mondta az igehirdető, hogy aki benne volt a bárkába, olyan szépen mondta meg, aki a Mózes kosárba benne volt, az megmenekült. És akkor jött egy rettenetes alkalmazás. Azt kérdezte, hogy mi most a bárka? Mi most a Mózes kosár? És azt válaszolta, hogy ez a gyönyörűen megrenovált templom. Aki benne van, annak örök élete van. Testvérek, 3 évig szolgáltam ott abban a gyülekezetbe, ismertem az embereket, látni kellett volna, hogy helyezkedtek el a templom padjába a piások. Hát ez szuper. Szuper. Ez a bárka? De jó, hogy én most éppen itt vagyok benne, nekem örök életem van. Ha láttátok volna, hogy nyugodtak meg a paráznák? Hát ez szuper. Lehet csinálni, kin lehet inni, kin lehet paráználkodni, hazudni, káromkodni, lopni. Benne vagyok a bárkába. Drága testvérek, hadd mondjam el ma este neked az igazat. A bárka nem a templom. A bárka még csak nem is az egyház. Nem vettétek észre, hogy Jézus nem beszél sehol egyházról. Nem beszél felekezetről. Ha nem tudjátok, hogy miről beszél, Jézus azt mondja, aki Krisztusban van, aki a fiúban van, aki az Isten fiában van, annak van örök élete, annak a régi elmúlt, és ime újjá lett minden. A fiúba vagy, vagy egy egyházba vagy? A Krisztusba vagy, vagy egy felekezetbe vagy? Egy anyakönyvbe vagy? Be vagy írva egy egyházhoz? Miben van az életed? Hol van az életed? Ezt nagyon jó vizsgáljátok meg, testvérek. Nehogy félrevezessen, és áltasson a religió ördöge. Mert van egy ilyen ördög. Religió ördöge. A vallásosságába bízik. Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy vallás meg hit között óriási különbség van. A vallást az ember találta ki, a hitet Isten adja ajándékba. A vallásban az ember mondja meg azt, hogy hogy szolgál az Istennek. A hitben Isten mondja meg, hogy mit vár el az embertől. Figyeltétek, hogy hányszor írta a Biblia, hogy Noé mindent úgy cselekedett, ahogy az Isten parancsolta neki. Nem a saját fejétől ment, nem a saját fejétől csinált, nem a saját fejétől adott, hanem mindig kapcsolatban volt az Istennel. Mit vár el az Isten? Isten még azt is megmondta, hogy hány állatot vigyen be mindegyikből. Szám szerint. Számba adta meg az Isten azt, hogy mit kell csinálni. Ő benne vagy, vagy egy egyházban vagy. Drága testvérek, ha már a kíváncsiságot felkelt, akkor arról szeretnék beszélni, hogy hogy lehet benn lenni, mert nyilván, hogy ez lenne ma este a legfontosabb kérdés. Honnan tudhatom azt, hogy az életem Krisztusba el van rejtve? Honnan tudhatom azt, hogy amikor ő visszajön, akkor én ő benne találtassak? És szeretném nektek elmondani, hogy Jézus Krisztus, amikor az utolsó ítéletről beszél, amit mi világi nyelven így mondunk, hogy a világ vége, akkor ott használ egy szót, és ez a szó így hangzik, hogy iadéma, görögül, ami azt jelenti magyarul, hogy ugyanúgy. És elkezd beszélni arról, hogy ugyanúgy, ahogy Noé idejében, meg ugyanúgy, ahogy Lót idejében. Azt mondja Jézus ott, hogy ugyanúgy, ahogy Noé idejébe éltek az emberek, ugyanúgy fognak élni. Ahogy Lót idejébe Sodomába cselekedtek, ugyanúgy fognak cselekedni az utolsó időkbe is. És Jézus azt mondja, hogy iadéma, azaz ugyanúgy lehet megmenekülni is. Ugyanúgy lehet megszabadulni is. És azt kell megnézni, hogy mit csinált Noé, hogy megszabaduljon. És azt kell csinálni, amit Noé csinált, mert akkor megszabadulunk az ítélettől, testvére. De mielőtt erről beszélnék, szeretnék nektek arról beszélni először, hogy pár hónapja láttam egy dokumentumfilmet a Discovery-n, amelyben tudósok megépítették a bárkának a makettjét. A Noé bárkájának a makettjét. És ahogy megépítették a makettet, három dolgot vizsgáltak meg. Az első dolog az volt, hogy amikor felépítették, megcsinálták a tudósok a bárkát, és elkészítették méret szerint, ahogy Noé elkészítette, felkiáltottak meglepetésükbe, mert a bárka olyan stabil volt, hogy nem dőlt fel a legnagyobb viharban sem. Azon csodálkoztak, hogy hogy tudott Noé egy ilyen bárkát építeni, amelyik nem olyan, mint a Titanic, hogy első útján elsüllyedt, meg nem olyan, mint ez a másik hajó, a Concordia, hogy elborult és zátonyra futott. Csodálkoztak azon, hogy micsoda bárkát épített Noé, hogy nem dől el a legnagyobb viharba se. Testvérek, ismeritek azt az éneket, hogy áll a szikla mindörökké, elmúlás és vész felett. Krisztusba beteljesedve látom üdvösségemet. Az Istennek a bárkája olyan, hogy nem dől fel a legnagyobb viharba se. Jöhet akármilyen vihar, a szikla megáll örökké. A bárka megáll örökké, lehet rá építeni. A másik dolog, amit a tudósok megvizsgáltak, az az, hogy tényleg befért a bárkába az a sok állat. És tudjátok, mit csináltak? Kiszámították a 8 embernek a térfogatát, meg az összes akkor meglévő állatfajnak a térfogatát, hogy nézzék meg, hogy befértek a bárkába, és hogy fértek be. Mit gondoltok, mit állapítottak meg? Tessék, az kevés, hogy befértek. Azt állapították meg, hogy a Noé a családjával bement, és bement az összes állat, még mindig volt hely. Még mindig volt hely a bárkába. Tudjátok miért? Hogy senki nem mondhassa azt, hogy én bementem volna, de nem volt helyen. Drága testvérek, még van hely a bárkába. Még van hely a mennyben. Már az angyalok rakják a függönyöket. Tudjátok, miért nem kezdődik el a buli? Mert téged várnak a mennybe. Aki még nem tértél meg, ezért tűr az Isten, és ezért vár az Isten érted, nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Nem akarja azt az Isten, hogy az életed a pokolba, a kárhozatba érjen véget. Térj meg, vár az Isten, még van hely a bárkába, még van hely a mennybe. Nem akarod, hogy ott légy a családodban. Nem akarsz ott lenni a tieiddel. Isten úgy építette meg a bárkát, hogy legyen hely. És testvérek, 120 évig épült a bárka. Tudjátok miért? Hogy idő is legyen. Idő is legyen. Hogy senki ne mondhassa azt, hogy nekem nem volt idő bemenni a bárkába. 120 évig épült a bárka, aztán felépült a bárka, és akkor Isten azt mondta, hogy na most Noé, engedd be az állatokat, és figyeljétek meg, hogy az állatok kettessével jön a tigris, jönnek az elefántok, jönnek a farkasok, és kettessével szépen bemennek a bárkába, mindegyik a maga rekesztékéhez oda megy, és tudjátok, mi történik? A világ ezt végignézi. Végignézi, ahogy az állatok szépen rendben az Isten szavára engedelmeskednek, és bemennek a bárkába, és elhelyezkednek. Azt mondja a Biblia, ahogy az Isten parancsolta, úgy mentek be. Figyeled, az állat enged az Istennek. Mert az ösztöne ez diktálja, az embernek a megromlott értelme nem enged az Istennek. És most jön a legfontosabb kérdés, testvérek. Ahogy bementek a bárkába az állatok és a Noé a családjával, azonnal elkezdődött az özönvíz? Nem. Tudjátok, mikor kezdődött el? Hetednapra. 7 nap múlva, írja a Biblia, Isten bezárta az ajtót, és felfakadtak a vizek, és elindult az eső. Tudjátok, hogy miért? Mert Isten azt mondta, hogy a miskóciaknak még adok 7 napot. Nyitva hagyom 7 napig még az ajtót, és adok 7 napot. Végignézték, ahogy az állatok bementek szép rendbe. Isten becsukhatta volna az ajtót, és azt mondhatta volna, jó, kezdjük. De nem. Isten nyitva hagyta még 7 napig az ajtót, azt mondta, Noé, hagyjuk nyitva! Hát, ha valaki bejön! Hát, ha valaki megmenekül! Hát, ha valaki megalázza magát, és odajön az ajtó elé, és megkérdezi, hogy Noé, bemehetek? És Noé, na, tudjátok, mi lett volna Noéval? Ragyogott volna a szeme, azt mondta volna, persze, hát érted, építette. Nem az állatokért építette az Isten a bárkát, hanem az emberért. Az emberért halt meg a fiú a kereszten. Hogy ő benne életed legyen, de egy sebet közte le a gőgjét, hogy oda menjen, és megkérdezze, hogy én bemehetek a bárkába? Nekem is van élet! Nekem is van, ahogy az ének mondta, van még számomra is bocsánat! Noé azt mondta volna, hogy igen, van számodra is, bocsánat. Akármilyen bűnös vagy, gyere be a bárkába. Nem. Drága testvérek, van egy kedves barátom a Hátszegi medencébe, misszionárus, ott hagyta Amerikát, hazajött Szalonnán meg hagymán élni, és kétkezi munkával keményen dolgozni a Hátszegi medencébe, és fenn a mócok között, a nyugati havasokban volt egy hívő család, akinek esküdt a fia, és őt meghívták násznagynak, és a románok között nagyon nagy becsbe tartják a násznagyot, tehát az beleszólhat a családnak az életébe, hogy hogy élnek. És a fiú megházasodott 21 éves korában, vett magának egy ilyen fakitermelő gátert, és elkezdett a zsebe telni pénzzel. És a kis öreg hívő szülők megdöbbenve látták azt, hogy a fiúknak tellik meg a zsebe pénzzel, és közben az élete megy tönkre, mert a rendőrrel, az erdészekkel, a polgármesterrel sütötték a micseket, a nemzeti román ételt, meg itták a sört, meg a konyakot, ment tönkre az élete, miközben a zsebe telt, duzzadt a pénztől. És a kis öreg szülők annyira féltek, hogy a fiúk a kárhozatba megy, hogy Nelu testvéremet felhívták, hogy beszéljen a fiúval. És menni kellett, és felmentünk, és a fiú otthon volt a hívő édesanyával, leült, és ahogy Nelu testvérem elkezdte mondani az evangéliumot, az igét, az volt a megdöbbentő, testvérek, hogy ez a férfi mindenre azt mondta, hogy így van. Így van. Mindenben igazat adott. Mindent tudott. Mindent ismert, és mindent helybe hagyott. Semmiben nem ellenkezett. Azt mondta, hogy így van. Aztán a beszélgetés végén megérezte az anyai szeretetet, hogy mit akar az anyja, miért csinálja ezt. Oda ment, és így átölelte az édesanyját, megcsókolta, és azt mondja, édesanyám, megígérem magának, hogy egyszer abba az imaházba, ahova maga jár, ott meg fogok térni, és testvérek, a román azt a kifejezést használja a megtérésre, hogy megfordulok. Megfordulok. Tehát, mentork, megfordulok. Én is ott, ahova maga jár. Elmentünk, testvérek, másnap reggel a Hunyad megyei újságba. az első lapon megjelenik egy cikk, a vezércikk, a Kőrösbányai tragédia nagybetűvel. Nézem az újságot. Az újságban azt írja, hogy egy röngszállító autónak, amely óriási rönköket szállított, letört az a védővasa, és egy mellette lévő Dacia-ra rá zuhantak a hatalmas nagy faröngök. Először felforgatták a Dacia-t, többször megforgatták, és aztán teljesen összelapították. Mit gondoltok, ki ült a Dacia-ba? Az a fiú, aki azt mondta, hogy édesanyám, egyszer én is megfordulok majd. Egyszer majd. És testvérek, tudjátok, hogy mi volt a megdöbbentő az egész képen, hogy hol történt az eset? A Kőrösbányai baptista imaház előtt. Ott, ahol ő azt mondta, hogy édesanyám, ahova maga jár, egyszer én is ott fogok megfordulni. Testvérek, megfordult, csak nem úgy, ahogy ő gondolta. Tudjátok miért? Mert mindent tudott. Mert mindent tudott, de azt mondta, még várok. Egyszer majd, és Isten bezárta a bárka ajtaját. Te, aki azt mondod, hogy egyszer majd én is. Egyszer majd én is. Nagyon vigyázz, hogy mit csinálsz az Istennel. És nagyon vigyázz, hogy mit csinálsz az életeddel. Hogy menekült meg Noé? A Biblia azt mondja, hogy amikor Isten szólott, azonnal cselekedett. Noé nem úgy cselekedett, hogy amikor elkezdett cseperegni az eső, akkor azt mondta a fiainak, hogy fiaim, tudjátok, 120 évvel ezelőtt az Isten mondott nekem valamit, hogy lesz egy nagy özönvíz. Gyertek gyorsan, fabrikáljunk össze egy tutajt, aztán meneküljünk meg. Nem. Noé akkor lépett, amikor az Isten szólott neki. Noé akkor kezdett el cselekedni azon a napon, amikor az Isten megmondta neki, és 120 évig így élt. És így cselekedett, hogy csinálta, amit az Isten neki megmondott. Nem akkor kezdett el kapkodni, hogy jön az özönvíz, hanem készült rá. És amikor Isten szólott, akkor megcselekedte azt, amit az Isten mondott. Testvérek, ez nagyon fontos dolog. A múlt vasárnap Pitesten egy román gyülekezetbe evangélizáltunk Etelkával, és van ott egy nagyon kedves román lelkész barátom, aki ortodox esperesnek az unokája. Egyik áldott életű igehirdető lett Romániába úgy, hogy az édesanyja, az esperesnek a lánya, a román esperes lánya kézhez kapott egyszer egy Bibliát. Elkezdte olvasni, és egy este odaállott az édesapja elé, az ortodox esperes elé, és azt kérdezte, hogy édesapám, igaz, amit ír a Biblia? És az esperes azt mondta, hogy kislányom, igaz. És a lány megkérdezte, akkor édesapa, te miért nem úgy csinálod, ahogy ide van írva? Ez a nagy kérdés, testvérek. Miért nem azt csináljuk, ami bele van írva? És válaszolt az esperes, és azt mondta, azért, mert szokások és hagyományok. Szokások és hagyományok. Mi a szokás, meg mi a hagyomány az egyházban? Azt kell csinálni aztán, hogy mit ír a Biblia, az nem lényeges. Szokás és hagyomány. És ez a lány tovább olvasta a Bibliát, megtért, és az ortodox esperes édesapja kiátkozta a családból, kitagadta a hitéért. Így lett a fia az édesanyának prédikátor. És elmondja nekem ez a Peleáse testvér, azt mondja, hogy Miklós, nem hiszed el, hogy mik vannak a környéken a faluba. Olyan istentelenségbe élnek némely faluba az emberek, hogy a román idős emberek azt tartják, azért adnak ilyen 6 hétre, meg 6 hónapra kalácsot, meg pálinkát a templomba jövő embereknek, így nevezik, hogy pomána, tehát adomány, mert azt tartják, hogy ha adnak, akkor lesz mit tegyenek a mennybe, ha nem, akkor nem lesz mit tegyenek. És testvérek, ezek az idős, ebben a hitben élő bácsik meg nénik annyira félnek, hogy a gyermekeik meg az unokáik a maguk istentelenségében, ha ők meghalnak, 6 hétre nem adnak kalácsot az ő emlékükre, meg 6 hónapra, hogy megrendezik a saját temetésüket. Megveszik a koporsót, belefekszenek, eltemettetik magukat, testvérek, van rá vevő, higgyétek el, hogy van lelkész 3 is, aki ezt végigcsinálja. Moldvában lovakat merítenek be, lovakat keresztelnek meg, megcsinál a román minden, csak megtérni ne kelljen, még a lovát is megkeresztelik, jó pénzért. És testvérek, megcsinálják a temetést, és ad pománát, kalácsot, italt a temetésére, aztán azt mondja nekem a testvér, hogy Miklós, képzeld el a 4-5 éves gyereket, látja, hogy a nagytatát a múlt héten eltemettük, aztán ő meg kapál a kertbe. Eltemettük a nagytatát a múlt héten, ő meg kapál kint. Most mi van? És testvérek, azt hiszik, hogy Isten szerint cselekszenek. Megvannak győződve abba, hogy ők istenfélők. Ki nem zökkented ebből? Testvérek, annyi dolgot lehet csinálni egy ember életébe, amikor azt hiszed, hogy úgy csinálod, ahogy jó, de hát testvérek, meg kell tanulni azt, hogy körforgalomba a kressz szerint hogy kell behajtani, kinek van elsősége. Meg kell tanulni a kresszt. Ha vezetni akarsz, ha mennybe akarsz jutni, akkor tudnod kell, hogy mit mond az Isten, és aszerint kell cselekedni. És aszerint kell tenni. Azt írja a Biblia, hogy Noé centiméterre úgy csinálta meg a bárkát, úgy vitte be az állatot, és mindent úgy készített el, ahogy az Isten mondta. Testvérek, annyi hamis proféta jött el ebbe a világba. Annyi hamisság van, hogy lehet meggyógyulni. Hogy lehet üdvözülni. Lehet aspirinnel is élni. Nem kell megtérni. Nem kell újjászületni. Nem kell komolyan venni. Drága testvérek, komolyan kell venni. Lelki pásztor testvérek, Noé komolyan vette. Azért mondom el nektek, mert ahol evangélizálok, legtöbbször mindegyik gyülekezetbe, amikor elmegyek, jönnek okos presbiterek a lelkészekhez. Meg jönnek okos hívők, és azt mondják, amit Mózesnek mondtak Egyiptomban, amikor a fáraó azt mondta, igen, el akartok menni, ébredést akartok, megújulást, na hagyjátok el, eddig adtam szalmát, meg sárt, hogy téglát vessetek, most keljetek 3 órával korábban, aztán hozzátok be ti, meg kell csinálni az adagot. És akkor mennek Mózeshez, Izrael fiai, és azt mondják, hogy Mózes, nem látod, hogy mi van, hagyd egy kicsit lazábban. Hagyd lazábban. Nektek is majd azt mondják, nem kell ezt olyan komolyan venni. Nem kell az Isten igéjét éppen úgy cselekedni, ahogy az Isten mondja. Hagyd lazábban, ne légy olyan szuperhívő. Azt mondom nektek, ha megújulást akartok, ébredést, megszentelt életet, maradjatok hűségesek az Istenhez. Az Isten szavához. És meglátjátok, hogy ő is hűséges maradt hozzátok. Ő is hűséges maradt hozzátok. Maradj hűséges az Istenhez, és az Isten szavához, és Isten is megtartja az ő hűségét veled, mint halálodik. Drága testvérek, van különbség óriási különbség, ki van kívül, és ki van belül. Újra kérdezem, ben vagy a bárkába, Jézusba, van-e üdvösséget, örök életet, üdvbizonyosságot? Ha nincs, akkor ma este ne menj el úgy innen, arra kérlek. Ne menj el úgy ma innen, hogy ne tudd azt, hogy biztonságban van az életed. Hogy Krisztus benned él, és te pedig ő benne élsz. Ma este állj meg, őszintén, életedbe talán először az Isten előtt. És ne abba bízz, hogy egy egyházhoz tartozol, meg egy templomhoz, meg egy felekezethez, hanem nyisd meg a szívedet, és fogadd be a szívedbe az Úr Jézus Krisztust. Üdvösségedre. Amen. Egy ráfelelő éneket hallgatunk meg tiszteletes asszonytól.
Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek, és egy ember sem akadt, aki hűséges maradt. Erőszak, gyilkosság, minden utat hazugság, eljön az ítélet, mert nem kellett az élet. Térjetek hozzám, hogy megtartassatok, egész világ határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen más, aki meg tudna szabadítani. Elhagytál, megcsaltál, hűségben megfáradtál, Istened a világ lett, elfoglalta szívedet, mégis az enyém vagy, a szívemen hordozlak, soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek, önmagamért, csak magamért teszem, mert szeretlek, meggyógyítom az álnok szívedet, hozzám hűséges népet teremtek. Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj, érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj, az úton vigyázz, meg ne állj, vigasztaljad népemet, hordítsd hozzám szívüket, mert vizet öntök a szomjúhoz orra, folyó vizet a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, áldást választok a te utódaidra.
Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy a te testedben ajtót nyitottál, hogy megrepett a kárpit, és szabad bemenetelünk lett az örökké valóságba, az üdvösségre. Köszönjük azt az elrejtettséget, amit a te sebeidben találtunk. Áldunk, hogy markodba metszettél fel szöges szegekkel a nevünket, és köszönjük, hogy a te sebeid által gyógyult meg az életünk, és hogy a te áldozatod által nyertünk örök életet. Köszönjük neked azt, hogy benned tudhatjuk az életünket, a gyermekeinknek az életét, a családunkat, és mindazokat, akik hozzád tértek, hozzád fordultak. Uram, könyörgünk azokért, akik még ott állnak a küszöbön, akikről azt mondtad, hogy nem vagy messze az Isten országától, de olyan ítélet, Uram, az, hogy még nincsenek benne. És az Isten országa már közel van. Uram, imádkozok azokért, akik ma szeretnék megtenni a döntő lépést, mert érzik, hogy az életük veszélybe van. Uram, oda lő a legtöbbet az ördög, ahol az ajtó van, ahol be kell menni. Ezért kérünk téged, segítségül hívunk téged, a győztest, aki győzött és mindent elvégezett a Golgotán, hogy fogd meg most azoknak a kezét, akik ott tanakodnak, vonakodnak, gondolkodnak, és arra kérlek, hogy a te lelked által győzd meg őket az igazság tekintetébe, az élet tekintetébe, a bűn tekintetébe. Segíts nekik otthagyni a világot, és odaszánni magukat teljesen neked, és követni téged. Rejtsd el az ő életüket magadba. Oltalmazd meg őket. És azokért imádkozok, Uram, akik az ő beszédükért hisznek majd benned. Áld meg az ő életüket. Áld meg az ő szolgálatukat. Köszönjük neked, hogy ma este szóltál hozzánk, hogy közöttünk voltál. Köszönjük azt, hogy megítéled a vallásos képmutató életünket, és azt akarod, hogy megbizonyosodjunk a lelki üdvösségünk felől. Segíts, Uram, ma magunkba nézni és önvizsgálatot tartani, felismerni az állapotunkat, felismerni gonoszságunkat, elvetemültségünket, hogy jó vagy te csak az ajtón kívül. Akkor vagy jó, amikor mi akarjuk, hogy jó legyél, mert szükségünk van, hogy segíts a bajunkba. De máskor az ajtón kívül a helyet. Uram, könyörülj meg a langyosságunkon. Könyörülj meg, Uram, rajtunk hívőkön, a latymatagságunkon, a közömbösségünkön, a tunyaságunkon, a kényelem szeretetünkön. Uram, adj nekünk bátor szívet. Adj nekünk, Uram, szeretetet, félelmet, és Uram, adj nekünk olyan érzést, hogy féltsük azokat, akik elvesznek, érzékenységet erre. Könyörülj, Uram, rajtunk, hogy ne hagyjunk embereket a kárhozatba menni. Ébreszt fel a bizonságtévő lelkeket, hogy az őrfalakra őrök álljanak, akik bátran szólnak azért, mert te megáldottad őket, gondoskodtál mostanig róluk, hadd szóljanak bátran, és hirdessék, hogy a falon belül menekülés van, oltalom van, hogy hívják az embereket a bárkába, hogy hívják az embereket Krisztushoz, hogy megtartassanak. Uram, ahol az áldozat, oda szállnak a sasok. Hadd szálljunk ma mi oda, ahol az áldozat van, a Golgotai kereszthez, hogy táplálkozzunk, megerősödjünk ott. Ott a helyünk, Uram. A te népednek ott a helye, ott újul meg, ahol végbe ment érte az áldozat. Add, hogy sok sas szálljon fel Miskolcon, és sok sas induljon el, és repüljön a levegőbe. Ne engedd, hogy lehúzzon bennünket a világ, a világnak a gondja, a terhe. Segíts bennünket, hogy egyenesen járjunk, hogy a sánta ne botoljon meg, hogy a vak ne essen el, hanem találja meg azt a belső állapotot, amelyben az élet van. Hallgass meg bennünket, Jézus Krisztus drága nevéért kérünk, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este is ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam nektek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.